Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Válásokról, családjogról, az emberi természetről beszélgetünk akkor, amikor már két ember úgy érzi, hogy nincsen sok köze egymáshoz. Bicskei Beatrix nyugalmazott bíró mediátorral és Szűcs Andrea ügyvéd családjogásszal. Arról beszéltetek a hírek előtt, hogy hogyan tört be a technika és a tudomány a családjogba is, a válóperek közé is, és mondtátok, hogy milyen sokan föltesznek mindenfélét a Facebookra, föltörik egymás mobiltelefonját, és én azóta nem tudok magamhoz térni, hogy az emberek tényleg ennyire nem gondolkoznak, hogy a saját legbelsőbb életüket, amit el akarnak titkolni esetleg a még házastársuk elől, azt is felteszik a Facebookra, mondjuk.
Képzeljétek el, hogy nekem múltkor jött egy zaklatott asszony, három gyerek anyja, hogy a férje a Facebookra föltett egy fényképet, amint éppen egy félmeztelen nővel egy látható szállodai szobában vannak, ugyanis látszódott, hogy egy olyan éjjeli szekrény rátéve egy női táska, és a nőn felül nincs ruha, és a pasasnak valami része látszik, és láthatóan örömmel fényképezi magukat itt a szerelem, bontakozó szerelem hajnalán, vagy lehet, hogy már nem volt hajnal, és ezt a feleség megtalálta.
A Facebookon. Rajta kívül még 683-an minimum, gondolom, három perc alatt.
Hogy milyen indíték van, mit akarok ezzel megmutatni, kinek akarom megmutatni. De mondom, nekem nagyon egyszerű, mert abszolút a Facebookról mindent lehet követni, tehát miközben valaki elmondja, hogy ő csak is a házastársát szereti, de a váltakozó párkapcsolatait felmutatja a Facebookon, vagy egy válófélbe lévő ember felteszi a sorozatos új kapcsolatát, hát miért nem számol azzal, hogy ennek következménye van, hiszen folyik egy per, és folyik a bizonyítás. Tehát te mit mondtál az előbb?
Én nem akartam egyszer hinni a szememnek, a házasság felbontása iránti perben a feleség mondta, hogy és egyébként a férjem föltette magát, mint egyedülálló gyerekterent a Facebookra, és föltette az esküvői képünket is.
Oda, mint egyedülálló gyerekterent?
És akkor, de hát csak föltette a kép... Hát de engem levágott a fényképről, csak magát rakta föl, mert ezen a képen jól mutatott.
És társat keresett.
És társat keresett a bontóper tartalma alatt, miközben ő volt az, aki nem szeretett volna elválni. Na most, hogy mi indítja az embereket arra, hogy ennyire kitárulkozzanak, mert egyik-másik azért nagyon kitárulkozik a Facebookon, ezt én nem tudom megmondani, és mindaddig, amíg az egymás közti harcban nincs szükség a Facebook adatokra, tehát ezzel azt csinálnak, amit, de hát végül is nekünk se volt tilos fölmenni a Facebookra, meg a Google-ra, és akkor ugye ezt mondta, hogy jó, meguglisztuk az alperest, és akkor mindjárt kiderült, hogy most jött haza a dél-afrikai szafariról, miközben nem tud gyerektartást díjat fizetni, vagy nem is akar. Hát ha ott erre volt adatot, azért csak rá kérdeztünk, hogy akkor most tényleg volt, hol volt, miből volt, mennyiért volt, és akkor miből telt arra, mert hát azért a gyerektartás az mindent megelőz, és ha telik apukának arra, hogy Dél-Afrikába szafarira járjon, hát akkor azért a gyerekek tartásáról is gondoskodni kell.
Mit tudtok kezdeni az elvakult indulattal, amikor már semmifajta realitás nincsen a felekben, vagy az egyik félben, hiszen erről is
neki rosszabb. Neki rosszabb, mert én ki tudok lépni.
Tehát te, mint ügyvéd, ki tudsz lépni?
Ki. Ha én nem tudom kezelni az ügyfelemet, hogyha esztelenül rombol, és mindig azt mondom neki, hogy nézze, magának 66 ügyvédje lehet, de az élethelyzet a magáé. Vége lesz egyszer ennek a pernek, a gyerekek felnőnek, és ezt az egész kérdést, a per utáni állapotot kezelni kell. A bírónak ilyen szempontból rosszabb, mert ő kénytelen.
Hát ha elkezdtünk egy ügyet, akkor azt be kell fejezni. Nagyon-nagyon ritka eset, hogy valamiért oka van annak, hogy átszignálják. Nagyon nehéz kezelni az indulatot.
Főleg az elvakult indulatot, tehát amikor annak semmi köze már a realitáshoz.
Ó, hát ez rendszerint így van.
Hát ez rendszerint
ez
így van.
Ez egy spirál, megy lejjebb.
Ez egy spirál, megy lefelé.
Mi viszi lejjebb? Az ösztönei, hát, a sérelme?
A sérelme, a megoldatlan helyzete, az, hogy nem érvényesül az az akarat, amit ő szeretne, mert szembesül azzal, hogy amit ő szeretne, azt a jogszabály se engedi meg, függetlenül attól, hogy a partnere nem is akar vele mondjuk úgy megállapodni. De azt lehet csinálni, én legalábbis ezt a taktikát szoktam alkalmazni, hogy még sokkal nyugodtabban, még sokkal mosolygósabban, még szó szerinti jegyzőkönyvet fölvéve, és ha lehet, akkor minél hamarabb be kell fejezni egy pert. Tehát én azt hiszem, hogy nem szoktam feleslegesen húzni a pereket. Ez volt egyébként a legnehezebb, ez a döntési kényszer, hogy dönteni, mert beérett, de hogy mindenkinek sokkal jobb, hogyha legalább az elsőfokú döntés megvan.
Tehát ehhez képest tartanak évekig perek? Hm?
3-4 évig tud egy bontóper tartani, ha pedig nincsen egy vagyoni per, az 7-8 év. Van olyan perem, 2 is, ami 2006-os.
Meg 10 évig.
Igen.
És nem, mert nem tudnak megállapodni?
Mert nehéz a bizonyítás, mert szakvéleményekre várunk, nem fogadják el a szakvéleményt, akkor kiegészítő szakvélemény, meghallgatjuk a szakértőket, akkor azzal se értenek egyet. Szóval igen, alperesnek kell lenni Magyarországon, és akkor jól lehet húzni a pert.
Alperesnek?
Hát igen, ezt a ügyvédek szokták mondani, hogy azoknak több lehetőség. Ugye a felperesnek érdeke, hogy minél hamarabb befejezni.
És a keresetbe leírja, hogy mit akar.
És leírja, hogy ő mit akar. De hát számtalan esetben nem derül ki, hogy ő mit szeretne. Akkor közben jogi képviselőt vált, más lesz a jogi taktikájuk, akkor kezdődik majdnem előről, mert teljesen mást mond az új jogi képviselő. Tehát én nem gondolnám, hogy feltétlenül a bíróságok miatt húzódik. Én azt gondolom, hogyha megnézzük az elhúzódó pereket, abban benne vannak az ügyfeleknek a taktikái is.
Szeretném, hogyha még felelevenítenétek olyan közös történetet, amelyben mindketten benne voltatok, és hogy hogyan láttátok.
Hát ez egy olyan, ez egy régi perünk legalább.
Nem baj, úgyis a 40 évvel ezelőtt ígyekről is beszélünk.
Az első felvonásában voltam, mert az FBA-nál még 20 évig, nem tudom, hány évig tartottak, majd hogy elmondja. De ott az volt a történet, hogy kétszer mondta le a férfi a kitűzött esküvőt. És a harmadszor a kitűzött esküvőnél már a násznép a templomba, vagy a házasságkötőterembe este a vacsora. A nő már mennyasszonyi ruhába volt, érte jött a délcegőlegény, és útközben egy pillanatra megálltak, és alá kellett írni egy házassági szerződést. Ott mennyasszonyi ruhába.
Tehát menet. A nőnek.
És ezt a nő nem tudta megbocsájtani.
Tehát hát nem csodálom.
Jó, csak azt mondom, hogy a nőnek meg volt eleve a motivuma. A férj az ugyanilyen indulatos volt, tehát én az első felvonásra emlékszem erre, és aztán hát te aztán tovább tárgyaltad.
Miért volt a férj indulatos, amikor ő rakta oda a házassági szerződést, amit a feleség ezek
mert
szerint aláírt?
Mert azt várta volna el, hogy minden úgy történjék, ahogy ő akarja. Én legalábbis így emlékszem, hogy az volt az alperesi elvárás, és a nő pedig az első lázadása volt, vagy nem tudom hányadik az, hogy aztán azt mondta, hogy ezt ő tovább nem akarja.
Ez a bontóperi része volt, ahol a két gyerek elhelyezéséről is dönteni kellett, és utána hát legalább 4 perük volt még, gyerekelhelyezés megváltoztatása, aztán megint gyerekelhelyezés megváltoztatása, aztán kapcsolattartás megváltoztatása, megszüntetése, nagyon-nagyon sok, mint a Forsyth-szag állandóan előkerültek, és nem örültem neki, mert nagyon furcsán lett vége a kapcsolattartás újraszabályozása iránti pernek, hogy azt mondta a nő, hogy lemond a gyerektartás díjról, csak ne tartsa az apa gyerekekkel a kapcsolatot.
És eredetileg kinél volt a gyerek?
A feleségnél voltak a gyerekek, de mindig akadályozott volt a kapcsolattartás. Tehát,
a feleség nem engedte az apának?
Aztán nőttek a gyerekek, kamaszkorba kerültek, már elidegenedtek az apától, ők se nagyon akartak menni. De azért olyan ebbe állapodtak meg, végül is megállapodhatnak így is, de ez nekem egy tüske maradt a szívemben.
És mi lett a vége?
Hát ez lett a vége.
Felnőttek a gyerekek, lelkisérültek nyilván.
Lelkisérültek nyilvánvalóan, és nincs az édesapjukkal kapcsolatuk.
És mennyire számít, vagy mióta számít a gyerek véleménye és esetleg a gyerek vágya?
A gyerek véleménye az elég régóta számít. Én szerintem már a 86-os novellától már mindenképpen számít.
Tehát ez egy szabályozási változás.
Az ítélő képessége birtokában lévő gyereket, az 12 év körül szoktuk satszolni, de hát voltak eltérések a gyerek egyéni fejlődésétől függően, meg szoktuk hallgatni. Ez az egy rettenetes dolog, mert mi a lojalitási válságba kerül a gyerek, hát miért ne szeretni az édesanyját meg az édesapját? Miért ne szeretni mind a kettőt? És akkor arra kellett nagyon vigyázni, hogy ne legyen a gyerekbe az az érzés, hogy most neki kell magára vállalni a döntés felelősségét.
De ezt érzi, szülő, ugye?
Hát biztos, hogy van a gyerekekben ilyen érzés, mert azért be kell jönni a bíróságra, most hiába próbálunk talár nélkül nem a pulpituson ülve beszélgetni a gyerekkel, meg hátulról kezdeni, hogy milyen óra maradt el, mert ide kellett jönnöd, meg melyik a kedvenc tárgyad, meg mit szoktál sportolni, tehát úgy, kicsit úgy fölvezetjük, de hát akkor is azért ott van a gyerek, ő pontosan tudja, hogy miért jött ide, és akkor mintha áthárítanák a gyerekre a felelősségét a döntésnek a szülők.
Na most pont veled volt egy ügy, most jutott eszembe, meghallgatták a gyereket, és a gyerek huzamosabb idő óta az apánál volt, de jogellenesen, szóval nem a szülők megállapodása alapján, és kint ültünk a folyosón, a földszinti tárgyalóterem előtt, kint ültünk a folyosón, és bent hallgatták a gyereket. Na most normális szülő, akkor, amikor a gyerek meghallgatására sor kerül, legalább az az utolsó pillanat, hogy a gyereket megóvja ettől, mert hát szóval bejönni egy bíróságra az egy borzasztó stressz. Na de ott kint ült, és kijött a gyerek, és akart adni az anya egy csokoládét a gyereknek, de csak azért, mert lehetett látni, hogy a gyerek se élő, se holt. Pontosan tudta, hogy mi történt. És a gyerek nyúlt a csokoládéért, és az apa visszahúzta a kezét. Na jó, hogy én utána másnap kiléptem a perből, de most, hogy a Bea ezt mondta, eszembe jutott, olyan fájdalmas emlék ez nekem.
Folytatjuk mindjárt Szűcs Andreával és Bicskei Beatrixszal.